hallott történethez olvasom a János első levele, harmadik részéből, a 8. versnek a második felét. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, mint az evangéliumok általában, tehát a többi is, úgy Márk evangéliumában is sokszor és sokat olvashatunk arról, hogy Jézus meggyógyítja az embereket. Mégpedig olyan mondatokat is olvasunk az evangéliumokban, hogy csak érzékelteti a Szentíró, hogy milyen sokan keresték Jézust, hogy milyen tömegek vették őt körül, és hogy ezekben a tömegekben, ezekben a sokaságokban milyen tömeges gyógyításokat vitt véghez Jézus. Sőt, arról is tudósítanak az evangélisták, hogy mint egy megsokszorozandó a gyógyulási lehetőséget, a meggyógyítóknak a számát, Jézus a tanítványait is elküldi, és felhatalmazza őket a gyógyításra, hatalmat ad nekik, a tisztátalan lelkek, az ördögök felett, a betegség lelke és valósága felett, és a tanítványai is gyógyítják az embereket, a tömegeket. Mindez, ahogy az elmúlt vasárnapokon többször említettük, mindez annak a mai szóval így mondanánk, hogy illusztrációja, az alátámasztása, a bizonyítéka volt, amit Jézus a fellépések kezdetén meghirdetett, hogy elközelített Isten országa, itt van közöttetek, térjetek meg, és ennek az örömhírnek, hogy Isten országa közel van, hogy velünk van, ennek a következménye, ennek a bizonyítéka az, hogy ott Isten jelenlétében meggyógyulnak a betegek, megtisztulnak a tisztátalan betegek, megtisztulnak a leprások, ahogy erről olvasunk. Isten országában, Isten jelenlétében nem történhet másként, mint hogy az ember meggyógyul. És mégis tudjuk azt természetesen, hogy ezek a tömeges gyógyítások is, ahol tényleg a névtelenségnek a ködébe vesznek nagyon sokan, akik akkor vagy Jézustól, vagy a tanítványaitól megkapták a gyógyításnak a csodálatos ajándékát, hogy ez mégis véges számot jelentett természetesen, hiszen időben és térben korlátozva volt az a lehetőség, hogy ki kaphatja meg akkor a gyógyulásnak az ajándékát. És éppen ezért, mert hogy nagyon sokan ilyen névtelenségben maradtak, és az ember azt gondolná, hogy hát ez akkor tulajdonképpen magától értetődés volt, hogy amerre Jézus járt is, ahogy olvassuk, akire az árnyéka rá esett, aki a ruhája szegét megérintett, az meggyógyult, hogy egyre kevésbé kell ezen csodálkozni. Jézus erről beszélt, így mutatta meg Isten országa jelenlétét, hát ez szinte természetessé vált. Azért jó, hogy az evangéliumokban vannak a maihoz hasonlóan kiemelt, és ha nem is írja a nevét az illetőnek, de mégis azt mondhatjuk, ilyen névvel ellátott események, csodák, történetek, gyógyulások, mert ezek az elbeszélések, ezek lehetőséget adnak arra, hogy jobban átgondoljuk mégis, mit is jelent, hogy Jézus meggyógyítja az embert. Ezek az esetek lehetőséget adnak nekünk is arra, hogy felnagyítva szemléljük a jelentőségét, és hogy megérezzük azokat a hangsúlyokat, amiket Jézus egy-egy ilyen kiemelt esemény során meg tudott tenni, akár a meggyógyított ember, akár a körülötte lévőknek az életében. A történetnek csak az elejét és a végét olvastam fel az előbb, éppen azért, mert most erre szeretnénk összpontosítani, amit így kinagyít, felnagyít nekünk is a történet ezen a mai vasárnapon. Mindenek előtt arra kell figyelnünk, ami a történet elején olvasható volt, hogy az ember, ez a gadaré megszállott, de mondhatjuk, az ember veszélyben van. Hiszen olvashattuk, elmondja, leírja a Márk evangélista is, milyen módon is volt ez a tisztátalan lelkektől megszállott ember önveszélyben, saját maga veszélyeztette a saját életét, milyen módon voltak veszélyben tőle azok, akik a környezetében laktak, éltek, vagy azok, akik azon a vidéken keltek át, utaztak, és megtámadta őket is. Rámutat tehát az evangélista, hogy az ember élete veszélyben van, és ennek a gadarai megszállottnak az életében kinagyítva mutatja nekünk, hogy lám, ilyen az, amikor végletessé válik valakinek az életében a kárhozatnak a veszélye, az életveszély, és mindaz, amit ez a kettő jelentés, amit a leírásban olyan plasztikusan érzékeltet a Szentíró, hogy kiközösítve, hogy távol a lakott helyektől, hogy borzasztó helyeken, ma talán ez volna az első, hogy minden komfort nélkül, de nem ez volt a legnagyobb baj, sírokban, barlangokban, lakatlan vidéken tengette az életét, abban a sivárságban, amit mindez jelentett, hogy nem állhatott szóba másokkal, hogy elkerülték, hogy ő maga sem kívánta másoknak a társaságát. Megdöbbentő ez így, és nem is tudom, mondhatom, örülök, hogy a gyerekek nagy része kiment, hogy ő nekik ne kell ezeket hallaniuk, de ez a felnagyítás rámutat arra, amit nem vennénk észre enélkül. Amit nem szoktunk meggondolni, hogy az evangélium azt hirdeti, hogy nem csak egyes embereknek az élete van veszélyben. Nem csak egyes emberek élete ilyen, mint ezé a kiemelten megmutatotté, nem csak az ő élete sivár, hanem nagyon sok úgymond normális ember élete is, aki éli a mindennapi, a hétköznapi életét, és mégis ott van, és mégis jelen van, és mégis hat a halálnak és a kározatnak a sivársága csak rejtettebben, ő maga is igyekszik mások előtt elleplezni, csak szalonképesebben, mai szól így mondhatnánk, összefoglalva, csak hát elfogadottabban. Hiszen közösségben él, hiszen a többiekkel szóba áll, hiszen elméletek vagy látszólag rendben van minden nagyjából az életében, és mégis mi mindannyian tudjuk, mennyire másként van. És most az elmúlt napok, hetek hírei közül több is rámutat arra, nem szoktam ilyeneket tenni, de hát lehetetlen most ezt szó nélkül hagyni, hogy kicsi tizenévesek mit képesek elkövetni, és nekünk nagyon fontos tudnunk azt, amire ez a történet tanít bennünket. Nem azért, mert ő olyan, mi meg nem olyanok vagyunk, nem azért, mert ő valamiért, a többiek meg nem, hanem azért, mert a tisztátalan lelkeknek ez a munkája. Így működnek, így hatnak, hogy kinél szalonképesekben, kinél elfogadottabban, kinél pedig úgy, hogy közfelháborodás okoz és jajongást, és olyan közhangulatot, amelyik megmutatja azt, hogy az ember hozzászokik ugyanahhoz, a sivársághoz, a veszélyhez, amiben él, de amikor ez egészen nyilvánvalóvá válik, akkor megretten és megdöbben tőle az ember. A történet tehát felnagyítja azt, ami veszély az emberre leselkedik. Ez az, hogy a tisztátalan lelkek irányítják a gondolatait, a tetteit, átveszik az uralmat az élete fölött, és elérik ezt a sivárságot, amelyben úgy tűnik, hogy nincsen segítség, mert ő sem vágyik rá, mert ő sem tudja elképzelni, a többieknek még kevésbé, hogy jöhetne is bárki, aki segíthetne rajta, hiszen megpróbáltak mindent, láncokat és bilincseket, és nem sikerült megfékezni őt. A másik, amit kinagyítva mutat nekünk ez a történet, és erre is nagyon nagy szükségünk van, hogy Jézus nem az ember ellen van, hanem az emberért van. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert újra és újra vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy hát Jézus el akar venni valamit, vagy talán minden. Hogy Jézus éppen, hogy össze akarja szűkíteni az embernek az életét, korlátozni akarja, ez sem szabad, az sem szabad, meg az is tiltott, meg az sem ajánlatos. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Jézus elvenni akar, hogy Jézus csökkenteni akar, hogy Jézus be akarja szűkíteni az embernek az életét. Ebben a történetben pedig ezt a végén hallottuk, amikor azt ír az evangélista, hogy felöltözött ez az ember. Ebben annyi minden, ebben minden benne van. Ő, aki addig nem volt tekintettel semmire, sem önmagára, se a többiekre, aki teljesen pőrén megmutatta azt a valóságot, amit jelent az ember élete, amíg Jézus védelme, gyógyítása nélkül veszélyben él az életét, ez az ember felöltözött. és amikor kitódultak a tájnak, a vidéknek a lakói, akkor messziről látták, mert valami óriási változás történt, mert felöltözött nekünk ez, most elképzelhetetlen persze. Nagyon nehéz belegondolunk, mit is jelent ez, mert ilyet nem szoktunk látni. És mégis ebben benne van az, hogy Jézus tehát az emberért jött. És éppen, hogy nem megláncolni, nem beszűkíteni akar az életét, hanem éppen, hogy megajándékozni, kitágítani, lehetőségeket adni neki, úgy, ahogyan éppen, hogy nem voltak neki megadva. Mert szűk, mert sivár, mert korlátozott volt az élete. Nekünk is szabad erről újra és újra meggyőződnünk, akik talán szintén úgy gondolkodunk, hogy hát sok mindent adtunk már Jézusnak, még talán mindig majd kíván tőlünk valamit, hogy nem így van, hogy ő akar tőlünk elvenni, tőlünk valamit kapni, hanem ő akarja nekünk adni az egész életünket, mégpedig úgy, hogy mi is ez a kifejezésen a szépen mutatja, felöltözve élhessük az életünket. Biztonságban, az ő közelében, meggyógyulva, minden veszedelemtől megmentve. És a harmadik, amit felnagyít nekünk ez a történet, az ebben a mondatban van, amit a még megszállott ember, illetve a tisztátalan lelkek ő általa mondanak Jézus közelébe, ez pedig így szól, hogy ne gyötörj engem. És ez azért nagyon fontos mondat, mert ugye egyes szám első szemében hangzik el, tehát az ember mondja a saját nyelvével, szájával, hangszálával, ő mondja ki azt a mondatot, ami nem az övé egyébként, hiszen neki éppen, hogy javára vált Jézusnak a közelség, neki éppen, hogy az életben maradás jelentette azt, hogy Jézus átment a tenger túlsó partján, kiszálltóban is találkozhattak. Nem az ő mondata ez, a tisztátalan lelkeknek a mondata ez, hogy ne gyötörj engem. És mégis ő mondja ki, és mégis ő éli át azokat a kínokat, amiket okoztak eddig neki a tisztátalan lelkek, és amiket el kell szenvedniük Jézus közelségében. Ez pedig nekünk tehát azt jelenti, hogy nekünk is a saját életünket meg kell úgy vizsgálnunk, valóban a miénk-e az, valóban mi rendelkezünk-e azzal? Valóban, amit egyes szám első szemében teszünk, mondunk, tervezünk, elgondolunk, az tényleg a miénk-e? Vagy pedig más irányítja, más erők, más hatalmak irányítják az életünket? És el kell azon gondolkodnunk, hogy vajon meddig tarthat az, ami mi az életünket átengedjük másoknak, más hatalmaknak, a körülményeknek, a többieknek, meddig tart az, amíg mi mindig felmentést találunk a saját életünkre, hogy de hát nem is én tehetek róla, mert a többiek irányítanak engem. Ez a mondat, ne gyötörj engem, rávilágít arra, és nekünk is ezt mondja, hogy szabad Jézushoz úgy oda mennünk, mint akik tudjuk, hogy az életünket mások, az események, a körülmények, a többiek sodorják sokszor, és nekünk ahhoz, hogy újra miénk lehessen az életünk, és mi mondhassuk meg azt, hogy mi igenis szeretnénk boldog, kiteljesedett, másoknak is javára váló életet élni, ehhez szükségünk van arra, hogy Jézus megszabadítson bennünket. Ne gyötörj engem, mondják a tisztátalan lelkek az ember által, ez is idegen kifejezés, majd tisztátalan, de jól tudjuk, hogy a Szentírásban az a tiszta, amit Isten megszentelt, megtisztított, magához vett és úgy helyezett bele a világba, nekünk is ezt jelentheti a Szentlélekkel való találkozás, hogy az életünket megtisztítja, megszenteli és úgy helyezi vissza azokba a közösségekbe, amelyekben éljük az életünket. És befejezésül pedig azt szeretném kiemelni, amit érintettünk már, hogy milyen sok minden elfogadott az emberi közösségekben, amik nem jók, amik károsak, de amiket igyekszünk vagy láthatatlanná, vagy hallatlanná tenni, vagy igyekszünk napirendre térni a dolgok felett, mert hát nagyjából úgy él mindenki, ahogyan a többiek. Nem olvastam a történetnek azt a részét, amikor a gadarajak kérik Jézus, hogy ő távozzon el tőlük, mert szeretnének napirendre térni e fölött az eset fölött. Végre már nincs itt az ember, végre már meggyógyult, végre már elmegy, Jézus is menjen el. Ebben az a vágya van benne az embernek, hogy hagyják őt békén. Hadd élje az életét úgy, mint addig. Hadd legyen az elfogadott, a szalonképes élete úgy, mint a többieké, háborítatlan, ne kelljen szembenéznie a valósággal. Nekünk pedig ez a történet tehát, és a vége is, ahogyan Jézus nem engedi meg, hogy vele menjen, hanem éppen, hogy arra kérdő, hogy menjen csak el, mutassa meg magát, és mondja is el, hogy mi történt vele, hogy a mi életünkkel is ez a szándéka a mai tanítványokéval, a mai keresztényekével Jézusnak, hogy ne hallgassunk, ne maradjunk abban a vérettségben, az ő közelében, amelyik azt eredményezi, hogy a többiek nem tudnak, vagy azt mondják rá, hogy oh, hát persze, ő nem olyan életet él, mint könnyű neki, hanem éljük a mindennapi életünket, és úgy, a közben mondhassuk el mi is, amit Jézustól ajándékba kaptunk, a gyógyulást, az örök életet, és a teljesen kiteljesedett boldogságot. Kérdés ennek a történetnek, hogy ki is az ellenség? Ki az ellenség? És a válasz az, hogy Jézus mutatja meg, hogy ki az ember életének az ellensége, de ha ő megmutatja, akkor le is győzi azt. Ezért a küzdelmet ő vívja meg, értünk, ő szabadít meg minket, ő szabadít fel arra is, hogy igazán megkötözöttségek nélküli boldog életet élhessünk. Sokszor mi még nem tudjuk ezt, ő már tudja. Sokszor mi még nem is tudunk hálásak lenni azért a szabadításért, amit elkészített nekünk. De amikor ezt megkapjuk, amikor ezt meglátjuk, amikor ezt tudatossá válik, amikor ezt átélhetjük, akkor mi is olyan hálás életet élhetünk, mint ez a megtisztított ember, aki Jézustól megkapta az életét. Kérjük el, fogadjuk el, mi is megkapjuk Jézustól